Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádiót hallják, én Takács Ibolya vagyok. 1992. decemberében az ENSZ közgyűlése október 17-ét a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. A szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységekről, a tevékenységek megszervezéséről ki más is lenne hivatottabb megszólalni, mint Székely János, Esztergom budapesti segédpüspök, hiszen az ő kezdeményezésére nyitotta meg kapuit ismét, ha jól tudom, Esztergomban a szegények háza.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az esztergomi szegényház egy régi intézmény, amit a város és az egyház együtt hozott létre, egy kicsi kápolnából áll, és a két oldalán egy eléggé nagy épületet emeltek, amely szegény gyerekek, árva gyerekek, idős embereknek a gondozását vállalta, illetőleg sokan jártak is oda ingyen konyhán étkezni és másfajta segítséget kapni. Tudjuk azt például, hogy Meszlényi Zoltán, akit boldoggá avattak, esztergomi segédpüspök fizetésének a legtöbb hónapban több mint a felét ennek a szegényháznak adta, hogy ez működhessen. A szocialista rendszerben államosították az épületet, és szintén szociális intézmény működött benne, de eléggé leromlott az épület állapota, és így az intézmény kikerült jobb épületbe. Végül is a megyei közgyűlés, amelynek a tulajdonában volt az épület, úgy döntött, hogy visszaadja ezt az egyháznak, és ilyen módon tudtuk újra megnyitni. Bíboros atyának az volt a döntése, hogy a háznak az egyik fele Caritas központ lesz, ahol főként ruhaadományok, tartós élelmiszer, gyógyszer adományokat gyűjtenek és osztanak a rászorulóknak, illetőleg a környék Caritas csoportjai ide jönnek, innen kapnak adományokat, itt vannak képzések, találkozók a számukra. A másik fele pedig a cigánypasztorációnak lett a színhelye. Nyilván nem csak romák, hanem minden hátrányos helyzetű vagy rászorult embert nagy szeretettel látunk. Itt van például Baba Mama Klub, ahol pici gyerekekre vigyázunk, édesanyáknak próbálunk segítséget nyújtani, életvezetési tanácsok, egészségügyi jellegű képzések során. Van 4 foci csapatunk, van tánccsoport, és működik egy kicsi tanoda, ahova délutánonként gyerekek járnak tanulni. Vannak cigánypasztorációs szentmisék, és sok másfajta módon próbálunk segíteni bajba jutott családoknak.
Miért tartotta fontosnak a ház mellé állást?
Úgy gondolom, hogy ahogyan Jézus minden embernek hirdette az evangéliumot, de egészen különleges módon a szegénynek, a gyöngének, a betegnek, azt mondta, hogy nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegeknek. Azt mondta, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak. Tehát különlegesen is a szegények, a szenvedők felé fordult. Ugyanígy kell az egyházunknak is elsősorban a gyöngék és a szegények felé fordulni. A dél-amerikai püspöki konferencia, a SELAM ezt olyan módon fogalmazta meg, hogy a szegények melletti kitüntetett döntés, vagy az irányukba való kitüntetett szeretet, az, ami az evangéliumból fakadt. Tehát fontos, hogy mindenkihez forduljunk, de elsősorban is a szenvedőhöz, a gyöngéhez, a szegényhez.
Ki mondható manapság szegénynek?
Ez egy nagyon összetett kérdés, nyilván van szegénység, és jó azt is tudnunk, hogy Magyarországon ez is óriási. Talán aki városban és aránylag rendezett körülmények között él, az nem is gondol arra, hogy rengeteg olyan család van, akinek például a lakásában nincs fürdőszoba mind a mai napig. Például egy gyerek számára, aki így nő föl, ez egy óriási nehézség. Nagyon sok olyan formája is van a szegénységnek, hogy valaki nem jut rendes orvosi ellátáshoz, és rosszak a fogai, nincs rendes szemüvege, nem tudja a testi egészségét sem megfelelően ápolni, gondozni, védeni. Vannak szinte észrevétlen formái is a szegénységnek. Nagyon sok olyan idős ember, aki világért nem kérne senkitől segítséget, de lehet, hogy télen alig kapcsolja be a fűtést, mert nem tudja kifizetni. Nagyon sok lelki szegénység is létezik, tehát rengeteg ember, aki olyan szinten elmagányosodott, vagy annyira nincsen családja, szerető közeg körülötte, hogy óriási módon szenved ettől az izolálódástól. Rengeteg ember, akinek nincs hite, úgy érzi, hogy az életének nincs értelme. Teréz anya nagyon gyakran mondogatta azt, hogy nem csak anyagi szegénység létezik, hanem a legnagyobb szegénység a szeretetre való szomjúság, vagy az, amikor az ember életéből a szeretet hiányzik, a legfontosabb erő, ami egy szívet be tud tölteni.
Meg tudják találni azokat az embereket, akik igazán szegények, és meghívni ebbe a házba?
nagyon sokan maguktól jönnek. Például az iskolákat körbe járjuk, és olyan diákok, akiknek nehéz a tanulás, jelezzük, hogy van ez a lehetőség, nagyon sokan szívesen jelentkeznek, vagy a tanárnők is ajánlják nekik, hogy jöjjenek. Cigányok számára különös élmény az, hogy az ő kultúrájukban tudnak létezni, kibontakozni, akár nyelvüket tudják használni, a miséken az ő énekeiket énekeljük, tehát ez a kulturális közeg is nagyon vonzó a számukra. Nagyon sokan bekopogtatnak, becsöngetnek millió problémával, hogy nincsen tüzelő, hogy kikapcsolták a villanyt, hogy nincs cipője a gyereknek. Sajnos igaz az, hogy rengeteg ember nem mer kérni, vagy nem jön magától. A legfontosabb talán pontosan ez lenne, hogy őket is megtalálni és elérni.
Térjünk vissza az esztergomi szegények házára. Ott milyen feladata van jelenleg?
Bíboros atya alapított egy külön személyi plébániát, ott ennek én vagyok a plébános, ezt úgy hívják, hogy Boldog Szeferin Roma Misszió, és ilyen értem az egész háznak az egyházi felelőse. Én vagyok, tartunk ott minden héten külön szentmisét, főleg a cigány testvérek, de hát nagyon sokan mások is jönnek, az ő számukra van bibliaóra, szentségi fölkészítés, és kicsit próbálom a háznak az életét is koordinálni, tehát a Babamma klubot, a tanodát, a mi szervezési munka, pályázatok, stb. Ezzel jár, ennek is én vagyok az egyik fő motorja vagy megtervezője.
Van olyan személyes élménye Püspök atyának, ami a szegénységhez köthető?
A legelső falu, ahol én káplánként elkezdtem a munkámat, Érsekvadkert, rendszerváltozás után egyházi iskola nyílt, volt vagy 50 minisztráns, több mint 100 fős cserkész csapat, tehát egy nagyon eleven egyházi élet volt, és becsöppent az egyházi iskolába egy cigány gyerek, és ő volt akkor az egyetlen cigány gyerek. Első fél évben nagyon ügyes volt, matekból például, fejben nagyon jól számolt, összeadott, kivont, ő volt talán a legeszesebb, meg gyorsabb gondolkodású ebben. És karácsony után az eredményei elkezdtek zuhanni. Minden tárgyból, matekból is, nem értettük, hogy miért. Ez a kisfiú szemüveges volt, de a szemüveg az nem rá illett, látta az édesanyja, hogy nem lát jól, és valahogy előhaláztak egy régi kopottas ócska szemüveget, ami valamelyik nagypapája, vagy nem tudom ki lehetett, abszolút nem a gyerekre készült, és nem látott jól, tehát nem látta a táblát sem. És amikor már az iskolában áttértek erre, hogy számokat le is írtak, meg betűket, nem tudta ezt az egészet jól követni. Elvittem a kisfiút, akkor még SZTK-nak hívták, fölírtak neki egy szemüveget, kiváltottuk, megkapta. Alig lehet leírni azt a boldogságot, ami a gyereket eltöltötte, talán életében először teljesen tisztán, élesen látott, fantasztikusan örült. Eredményei azonnal elkezdtek újra szárnyalni. Ez a kisfiú, 5 gyermekes édesapa, azóta is fantasztikus hálás ezért a szemüvegért, amit akkor 7 éves korában kapott. Volt ott a faluban egy fiatal lány, aki bizalmasan odajön hozzám, és mondta, hogy nagyon nagy fájdalmai vannak, nem tudja, mi lehet ennek az oka, de hát rettegett a kórháztól. Saját szüleinek nem merte ezt elmondani. Gyorsan autóval elmentünk egy ismerős orvoshoz, az megvizsgálta, egyből mondta, hogy daganata van, és 1-2 napon belül el is tudta intézni, hogy megműtsék. Műtét után nagyon megrendülve, megdöbbenve mondja nekem, hogy valószínűleg, ha 2-3 hónappal később jön ez a kislány, akkor nem tudják megmenteni. Tehát talán ez volt az utolsó pillanat, amikor még ezt a műtétet jól el lehetett végezni. Ez a lány azóta is él, édesanyja, családja van, megint csak nagyon hálás azért, hogy volt akkor valaki a közelében, aki tudott ebben neki hatékonyan segíteni. Tehát néha ilyen nagyon egyszerű módokon is óriásit segíthetünk egy ember életén. Azt gondolom, hogy a társadalmunkban rengeteg ilyen kinyújtott kézre lenne szükség olyan emberre, aki ott áll a szenvedő, a szegény mellett, meglátja benne a testvért.
Én azt látom, hogy sokszor az emberek félrenéznek, nem mernek oda nézni a szegényekre, mert hogy talán nem is tudják, hogy mit kellene tenni. Mit üzen azoknak az embereknek, akik szeretnének segíteni, csak nem tudják, hogy hogyan induljanak el?
Először is azt, hogy el kell indulni a szegény felé, tehát ha mondjuk egy szomszéd lakásban észrevesszük, hogy valami baj lehet, akkor azt gondolom az első lépés az, hogy úgy ismerkedünk, egy jó kapcsolatot kiépítünk, esetleg bekopogtatunk, megkérdezzük, hogy tudok-e valamit segíteni. Vagy bemegyünk abba a lakásba, leülünk, elfogadjuk a kávét vagy teát, amit kínálnak. Tehát egy emberi kapcsolat elindul, és utána aztán nagyon hamar az ember meg fogja látni azt, hogy mit kell tennie. Nyilván például egy hajléktalannak nagyon nehéz segíteni, tehát nem egy fél óra alatt megoldható dolog, hanem hónapok vagy évek kellenek. Ott is azt gondolom a legelső lépés az, hogy leülök mellé. Megkérdezem a nevét, az, hogy hol született, van-e testvére, hogy került ide, van-e valamire szüksége. Néha nagyon egyszerű dolgok, hogy egy fodrászhoz szeretne elmenni, néha nagyon egyszerű módokon tudunk segítséget nyújtani, általában nem az a jó segítség, ha 200 forintot a kezébe adok. Nagyon bátorítom a kedves hallgatókat arra, hogy az egyházunk is, a keresztény közösségünk, ahogy Ferenc pápa nagyon gyakran hív minket arra, hogy menjünk a perifériákra, tehát ne egy ilyen bezárkozó, kicsit kényelmes egyház legyünk, akik az intézményeink falai közé menekülünk, hanem bátran menjünk a szegény meg a rászoruló felé. Ezt próbáljuk egyénileg is tenni. Tehát mindenki próbálja megtalálni azt a rászorulót, szegényt, akinek én tudok segíteni, akit az Úristen talán én rám bízott. A Betesda fürdőnél fekvő béna nagyon fájdalmasan azt mondta, hogy nincs emberem, aki bevigyen a vízbe, amikor az megmozdul, nem tudok meggyógyulni. Rengeteg ilyen ember van a társadalmunkban, akinek nincs, aki segítsen, és talán pont mi lehetnénk azok. Kérdezzük meg magunktól, hogy mi az, amit én meg tudnék tenni. Még a mai napon, még ezen a héten, mi az, amit reálisan tehetnék mások szenvedésének az enyhítésére.
Köszönöm szépen. És köszönöm szépen hallgatóink megtisztelő figyelmét is. Az elmúlt percekben Székely János püspök úrral beszélgettem a szegénységről, illetve a szegénység elleni küzdelemről, hiszen az ENSZ a mai napot, október 17-ét a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította 1992. decemberében. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Viszont hallásra Takácsi Baját hallották.
Mária Rádió. Égi édesanyánk újabb jelét adta szeretetének. Három megyeszékhelyen, Kaposváron, Zalaegerszegen és Nyíregyházán is megszólalt a Mária Rádió. Ezzel újabb 240 ezer emberhez juthat el a szeretet, a remény és a Jézusba vetett bizalom hangja. Ez az örömteli és jelentős előrelépés anyagi összefogást is szükségessé tesz. Az új területek beruházási költségei, antenna és adóberendezések beszerzése és telepítése, illetve az a tény, hogy ezeken felül a ceglédi vételkörzetünket ellátó adóberendezés élettartama lejárt és új eszközvétele vált szükségessé, mintegy 30 millió forintos terhet ró a Mária Rádióra. Ezért ismét összefogásra hívjuk a hallgatói családtagjait. A hiányzó összeg összegyűjtésére adománygyűjtő adásnapokat szervezünk október 7-én, 14-én, 20-án és 24-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió felelős vezetői és az érintett vételkörzetek önkéntesei, egyházai, közéleti és kulturális szereplői, tanúságtevő jelleggel. Bízunk abban, hogy ezúttal is megélhetjük a hallgatói család szeretetéből fakadó összefogásának szépségét és erejét. Sokszor megtapasztalhattuk már a szeretet e közös csodáját, amely azáltal valósult meg, hogy sokan megtették azt, amire lehetőségük volt. Hallgassuk meg Székely János püspök atya üzenetét, amelyet a Mária Rádió vételkörzetének bővülése kapcsán fogalmazott meg a hallgatói család számára.
Azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy segítsék ezt a gyönyörű művet. Ahogyan Jézus körül volt nagyon sok jámborasszony, akik hallgatták őt, de segítették is az apostolokat és magát Jézust a szükséges dolgokkal, ennivalóval, valahogyan így alakítsuk ki a Mária Rádió körül ezt a jó akaratú hódudvart, nagyon sok jó szívű embert, aki tenyerén hordozza, segíti a rádiónak a munkáját. Juttassuk el ennek a rádiónak a jó hírét minél több ismerősünkhöz, hogy kapcsoljanak rá, engedjék, hogy Krisztus rádió hangján is kopogtasson az életük ajtaján.
Adománygyűjtő adásnapok a Mária Rádióban október 7-én, 14-én, 20-án és 24-én.
Hírpercek.